Sziasztok, Mogor Krisztina vagyok, és a mai beszélgetésemet Izsák Norberttel fogom elkövetni, aki a Pünkösdi Teológiai Főiskolán is a tanárom volt, és azóta is a mentorom a munkámban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Norbi, és köszi, hogy elfogadtad.
Szia Kriszti, sziasztok!
Néhány mondatban, hogyha elmondanád, hogy pontosan mivel foglalkozol, és mi a te területed.
Elsősorban coachinggal, coachképzéssel és mentorcoachinggal foglalkozom, és dolgozom a világ legnagyobb coach szervezetének, az International most már Coaching Federationnek. Angol, francia, magyar nyelveken asszesszálom, értékelem más coachoknak a munkáit, és vezetem ezt a képzést is, ahol Kriszti, mint az egyik legtehetségesebb hallgatónk végzett még annak idején, és figyelemmel követem azóta is a pályáját.
És hogy
ezt csak részidőben, ezt nem teljes időben, mert valószínűleg nem lenne elég idő arra, hogy mindig pontosan mi kövessem, hogy mit csinál.
Igen, egy kicsit aktív a Dayfly. És hogy vagytok most? Ugye nektek egy gyermeketek van, aki otthon tanul, és akkor hogy változott meg az életetek mostanában?
Hát minden áttevődött online, tehát így a főiskolai anyagok is, oktatás egy másodperc alatt, tehát mi szeptemberben már elindítottunk egy hibrid képzést, nem a coachinggal, hanem az összes többi kurzussal, képzéssel kapcsolatban, ami azt jelentette, hogy 75%-át a stúdiumoknak otthonról is lehet folytatni, tehát a technikai eszközök adottak voltak, ezt most adaptáltuk a coachingra is. Kicsit nehézkes, azért döcögős volt olyan szempontból, hogy ki lehet alakítani ilyen meet szobákat, meg lehet 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös csoportokban mozgatni az embereket, de azért ez több macera. Az első sokkon már túl vagyunk, talán mi is, meg a hallgatók is, most azt próbáljuk valahogy kibontani, hogy lehet majd így vizsgáztatni, meg a szakdolgozattal kapcsolatos dolgokat, hogy lehet intézni, ezt megoldjuk. Én most többet vagyok itthon, és azt veszem észre, hogy jobban lefáraszt az, amikor Zoomon keresztül, vagy online dolgozom, valahogy több érzékszervel kell jelen lenni, ami természetes, hogyha egy térben vagyunk, így a videón keresztül azért ez másfajta koncentrációt igényel, de ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy másoknak mekkora váltás történik most az életében.
Csak hogy tudni, hogy andragógus is vagyok, és pont most írtam ebbe egy e-learning anyagot, hogy az online oktatásnál a figyelem, meg a jelenlét, az csökken 20-45 perc a maximum, amit így koncentráltam. Jelen lehet lenni, úgyhogy igen, nehezebb és fárasztóbb, és hogy ez tök természetes.
Aha. Hány perces lesz most ez a videó? Csak hogy tudjam, hogy mikor fognak kikapcsolni a nézők majd. Jó. Okay. Köszönöm.
Hát ezért is 20-30. Meg hát gondolom, hogy a kisgyerekes anyukák, akik majd az én csoportomban megnézik ezt a videót, azért örülnek, hogyha ennyire futja az idejükből, meg az energiájukból, de remélem, hogy tudunk nekik adni. De téged ismerve ebben biztos vagyok. Mi a véleményed a mostani válsággal kapcsolatban? Leginkább ugye a családokra gondolok, hiszen velük foglalkozom, hogy mi lehet a legfontosabb fókusz, amit így kiemelnél?
Igen, hát nyilván minden család más és más. Én fontosnak tartom azt, hogy legyenek rutinok. Tehát nagyon könnyen szét tud csúszni gyereknek, felnőttnek az élete. Tehát én ebben elég következetes igyekszem lenni, tehát az, hogy ugyanúgy sportoljak, akár itthon is. Ugyanúgy, nekem az egy fontos szempont, azt hallottam, hogy másoknak is ez működhet, hogy igyekszem kontrollt szerezni a nap első és utolsó órája fölött. Ez azt jelenti, hogy valami olyasmit csináljak, ami engem feltölt. Ez jellemzően az olvasás, vagy az, hogy egy kicsit tanulok valamit, vagy elmélkedés, és ezért nekem nem drága az, hogy felkeljek akár 5-kor vagy 6-kor, de hogy legyen valami, amivel csak én foglalkozom. Ugye sok szempontból meg lehet közelíteni a kérdést, olyanok, mint én, akik így extrovertáltabbak egy kicsit, nekünk fontos az, hogy tudjunk mozogni, kimozdulni és elmondani a saját gondolatainkat is. A feleségem ugyan introvertáltabb, de minden este egy kis sétát teszünk itt, nem járkál olyan sok ember itt a környéken, és a séta közben azt vettük észre, hogy egymással vetélkedünk, hogy kiszámoljon már be inkább. Tehát teret, lehetőséget, akár új szokásokat teremteni arra, hogy akár ventiláljuk az aggodalmainkat, meghallgassuk egymást, és legyenek ilyen kapcsolódási pontok. Hogyha ez a társasjáték, társasjátéka, a közös séta, de valami, amit együtt csinálunk, mert nagyon nagy lehet a veszély arra, hogy vagy ha kicsi a lakásunk, egymás idegeire megyünk hamar, vagy ha megtalálja mindenki a maga sarkát, akkor meg el tudunk idegenedni a saját tevékenységeinkben. Tehát ezt a rutin, és ezt a rutint, ezt kérjük magunkon számon eléggé kőkeményen, amennyire lehet. És tanuljunk valamit. Tehát ugye az szemben Luther Márton írta azt, hogy ha tudnám, hogy este vége van a világnak, akkor is ültetnék egy virágot. Tehát valami, ami a reményt táplálja. Nekem az egy nagy remény volt, hogy találtam a kertünkben egy-két olyan virágot, amit már tizenvalahány éve nem, most egyszerre megjelentek. Az, hogy egy kicsit lehetett molyolni így a kerti bútorokkal, az, hogy én most régen egy gazdasági hetilapnál dolgoztam, tizenakárhány éve, annak ellenére, hogy nem értettem akkor sem a gazdasághoz, pénzügyhöz, meg most sem. És most valahogy kedvem támadt a pénzügyről tanulni, és akkor olvasgatok ilyen könyveket. Tehát valami, aminek látszólag nincs értelme, de azt érzem, hogy engem fejleszt, tanulok belőle. És még talán két dolgot mondanék, amit nekem nehéz meghallani, mert saját magam korlátozásáról van szó. De van az a régi katolikus szerzetesi mondás, hogy tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. És én ugye korábban a hírek szerelmese voltam, ezt most korlátozom. Tehát naponta igyekszem legfeljebb kétszer reggel este megnézni, hogy ki szabad-e menni még az utcára, vagy a boltba hány órakor tudok elmenni. Hát ez fontos az informálódás, de hogy ezt korlátozni, szűkíteni, nem túl sokat. A másik, amit észrevettem, hogy ami régen, még így a vírus előtt, egy fél óra alatt le tudtam így a napi online tevékenységeket, megnézni, mi van a Facebookon, itt adtam ott, ez most ki tudna tölteni bőven 4-5 órát. Annyi nagyszerű ingyenes tartalom érhető el a neten, hogy van a Daniel Kahneman, ő közgazdasági Nobel-díjat is kapott részben ezért a felfedezéséért, hogy az embernek ki kell alakítani heurisztikákat, tehát olyan folyamatokat, amikor nem kell újra és újra végigmenni bizonyos döntési procedúrákon. Mert hogy én még az életemnek az egyik részét a létező szocializmusban töltöttem el, ahol hiánygazdaság volt. És megtanultam azt, és beleivódott így valahogy génjeimbe, a testembe, hogy minél több a választási lehetőség, annál szabadabbnak érzem magam. Ha elmegyek a boltba, és csak egy gázrezsót lehet kapni, akkor szomorú vagyok, mert csak az a gázrezsó van, és fél évet kell rá várni, vagy csak az égszínkék színű trabantot, amire 7 évet kell várni, és 3 évente mehetek külföldre. Na most a nagy felfedezés a pszichológiában, hogy a túl sok választási lehetőség viszont paralizálja az embert. Tehát bénának érezzük magunkat, hogy vajon hol lehet a, nem tudom, 80 ezer féle háztartási kisgép közül azt, ami nekem, és a legolcsóbb és akciós, és ugyanígy most teli van az internet, borzasztó sok jó tartalom, és muszáj ebben korlátozni magam, meg kifolyna a szemem, és megőrülnék, és semmilyen hasznos tevékenységet nem tudnék végezni, mert vagy az online tornátba kapcsolódnék bele, aztán megnézném az összes hallgatómnak az összes feltöltött videóját az elmúlt, nem tudom, x időből, sok online e-learning anyag, tehát valahogy korlátozzuk magunkat csak arra, ami éppen aktuálisan érdekel, és vagy korlátozzuk az időnket, amit eltöltünk a neten, mert egyszerűen szét fog csúszni az életünk.
Erről jut eszembe, hogy egy ilyen nagyon furcsa kommunikációs helyzetbe és konfliktusba kerültem online, mert hogy a nagyon-nagyon segítőkész másik anyukatális csoport minden nap több programot oszt meg, hogy hogy nézzünk meg lábelőadást online, hogy tornázzunk a gyerekekkel kézműveskedést. És hát megmondom őszintén, egyrészt elvész az információ, amit valójában, amiért a csoport létrejött, másrészt meg nem. Tehát, hogy én nem szeretnék lábelőadást nézni online, hogy kertünk van és jó idő van. Tehát, hogy az online tanuláson kívül, meg az én munkámon kívül így nem szeretnék. És így megkértem, hogy a csoport ugye arra legyen használva, amire létrejött. De nagyon próbáltam a szertifikációs és megerősítésekkel, de hogy írtam is, hogy muszáj szűrnöm az információt, és nem léphetek ki ebből a csoportból, mert ez egy létfontosságú csoport, majd arra kérem, hogy tematikus helyen hozza meg ezeket, de hogy én azt hiszem, hogy jól meg tudtuk ezt beszélni, meg nem lett ebből gond, de hogy önmagam védelmébe muszáj volt kitenni azt arra, hogy ez nál nekem sok, és azt érzem, hogy körülbelül nem is tudom, milyen anyának kéne lennem ahhoz, hogy ezeket teljesíteni tudjam, és plusz még ugye az értékrendszeremben való konfliktus is, hogy nem akarom, hogy a gyerekek egész nap ott üljenek a...
És nektek mi változott? Tehát neked milyen hasznos trükkjei, tanácsaid vannak, hogy hogy lehet megkönnyíteni így az átállást a home office-okra?
Hát én mindig ugye ebbe hiszek, hogy beszélgessünk, hogy a gyerekeknek is elmondom, hogy mi az, amit szeretnék, mi az, amit elvárok tőlük, hogy ez miért fontos, mi lesz a következmény, és próbálok ugye megoldásfókusszal előrevetíteni. Tehát mi lesz más, hogyha például a közös egyórás tanulás az jó kedvel telik, és nem ellenállással is azzal, hogy nekem meg kell győznöm, hogy ez neki fontos, és hogy a köztünk lévő kapcsolat az mire épül. Tehát, hogy próbálok azokra a jó dolgokra, és nem arra, hogy szülőként, hogy esse, meg nem. És néha erőt kell venni magamon, igenis, hogy például belemenjek egy gyerekjátékba, hogy birkózzunk egyet, hogy például a tegnapem konkrétan így kezdődött, ez volt az első órája, hogy meg voltam bilincselve, tehát börtönben volt, birkóztam, és utána a kukás autó, vagy nem a kukás autó, az a ma játszottam, egy ilyen emelős autóra kötöztem.
Dömper? Aha.
Tehát ez volt a kisfiam, aki 4 éves az első órám, de mivel hogy ebbe az órába belepakoltam mindent, amire neki szüksége volt, ezért tényleg nagyon könnyedén el tudott utána engedni, engem elment az apukájával, és tudtam tanulni a nagyobbal. Ma már nem voltam ennyire tudatos, és csak egy kukás autósztorival megpróbáltam lezárni a reggel, és itt is ragadt a tanulásra. Tehát, hogy a gyerekeink mások, ők nem felnőttek, és ők pontosan kimutatják, hogy mire van szükségük. És ha én ezt a tankot megtöltöm, akkor ő utána akar nekem visszaadni, és hálás lesz érte. És ez mindig bebizonyosodik nekem, hogy felnőttként azért én tudok önkontroll gyakorolni, oda tudom tenni magam tudatosan, és hogy a szeretet ez nem kár, meg nem felesleges, meg nem elpazarolt.
Nem kidobott, nem.
Ezt így tökre megtanultam, és most is, ma is tudatosult bennem, hogy ma reggel nem...
Még egy dolog feltűnt nekem a működésemben az elmúlt hetekben, hogy korábban listákat írtam arról, hogy mit akarok elvégezni, és most valahogy így szűkülnek a listák, nem azért, mert kevesebb a teendőm, hanem más kérdést teszek fel magamnak, nem azt kérdezem magamtól, hogy milyen teendőim vannak, hanem mivel lennék elégedett estére. És ez szűrít. És akkor az első helyre kerül 2-3 nagyon fontos dolog. Háner Péternek, a témavezetőmnek üzenem, hogy a disszertáció az ott van a top 3 reggeli tevékenység között. Írogatok belőle, meg húzok, meg szerkeztek. És így megvan az a jól eső érzés este, hogy a legfontosabb dolgokkal haladtam. Ha csak listát írok, akkor hajlamos vagyok a könnyebbeket előrevenni, amihez van kedvem, és a nehezeket meg, hogy jó, majd akkor ebéd után, vagy majd a nem tudom, coaching után, vagy akármicsoda, és hogy abból kicsúszok, és ezt egy frusztrációval fekszem le. Mm-hmm. Hogyha este átgondolom a másnapit, és reggel még vetek rá egy pillantást, és tényleg az munkál bennem, hogy azzal leszek elégedett, hogyha ezzel és ezzel ennyit és ennyit haladtam, az nekem sokat segít, plusz még, hogyha mérhetővé teszem. Tehát, hogyha az embernek vannak nagy projektjei, mondjuk, nem tudom, több ezer négyzetméteres villában él, és egyedül takarítja, akkor az irreális, hogy kitakarítani a villát, de hogy mondjuk a fürdőszobával végzek. Vagy az én esetemben eltöltök egy órát mondjuk reggel a disszertációval, vagy egy fél órát a különböző dolgok asszesszálásával, vagy fél órát főiskolai adminisztrációval. Akkor már is azt érzem, hogy tettem legalább egy pici lépést, és legalább haladtam azzal, és nem kell lefeküdnöm azzal a frusztrációval, hogy egy csomó telefon, meg nem tudom mi mindent elintéztem, de a legfontosabbakkal nem haladtam semmit.
Uh-huh. Ez is de fontos, igen. Ha arra gondolsz, hogy így tankolni mondjuk az energiát, az élményeket, vagy nem is tudom, tehát a feltöltődést magunkba, akkor például arról mi jut eszedbe?
Azt hiszem,
zárva, és bocsánat, hogy nem bele minden.
Igen. És azt hiszem, hogy erre nincsenek ilyen univerzális receptek. Talán az univerzális, hogy megkérdezem magamtól, hogy engem mit töltene fel. Mert hogy a feltöltődés és feltöltődés között is látok különbséget, valami kikapcsol. Tehát mondjuk megnézek egy filmet, mert éppen annyi mindennel teli van a fejem, vagy még olyan jó a családdal együtt, nem tudom valamit megnézni. Most ez egy ilyen kicsit ilyen szokás lett, hogy a Hajnalkával, a feleségemmel előveszünk olyan filmeket, amik nekünk sokat jelentettek gyerekkorunkban, és megnézetjük a mi gyerekünkkel, és akár tetszik, akár nem, na jó, azért általában tetszik. A legutóbbira most azt mondta, hogy milyen cuki, ez az égig érő fű volt. Tehát van az, ami kikapcsol, van az, ami közös élményt ad, és van az, ami meg, hát úgy nem tudom, humánusan, vagy nem tudom, személyre szabottan feltölt bennünket. És engem feltölt az is, ha szép irodalmat olvashatok, feltölt az is, hogyha valami újat tanulhatok, és feltölt az is, hogyha azt érzem, hogy az ilyen nagyobb projektjeimmel egy picit tudtam haladni. És nem tudok közöttük különbséget tenni, mert más és más módon tölt fel. Vagy feltölt az is, hogy társas játékoztunk, vagy elmentünk este egy kicsit sétálni, és közben széttrolkodtuk egymást a gondolatainkkal és az élményeinkkel a feleségemmel. Tehát, hogy ehhez azt hiszem, hogy pont nagyon illik az, amit te csinálsz, nagyon jó, hogy segíted a követőidnek az önismeretben való növekedést. Minél inkább megismerem magam, rájövök arra, hogy mi az, ami kiborít, mi az, ami leszív, és mi az, ami feltölt. És ugye ez a megoldásfókuszú coaching nem olyan nagy ördöngősség, hogy ami működik, abból csináljak egy picit többet, ami nem működik, csináljak belőle egy picit kevesebbet. És ez persze elég tudatosan.
És pont ezért féltem sokszor ugye azokat az anyukákat, akiknek mondjuk a férje dolgozik, segítsége most nincsen, és mondjuk tudja magáról, hogy a 24 órás együttlét a gyerekkel, az nagyon-nagyon megterelő, és rasztó, és esetleg eddig kialakult ugye valami, hogy mondok, amit hetente kétszer családi napköziben volt, vagy nagyszülőnél volt, vagy... és mondjuk nem volt otthon még az iskolás is, meg az óvodás is, tehát hogy tényleg nekem sincsenek erre válaszaim, hogy oldják meg, hogy töltődjenek fel, tehát hogy azért próbálok velük oldásfókuszú beszélgetéseket, hogyha csak fél órában is, de hogy valamit találjanak ki, ami nekik segíthet ebben, mert tényleg azért ez egy nagyon nehéz helyzet lehet.
És azt hiszem, hogy ilyenkor fokozottan szükséges, és nyilván az adott körülmények között, ezt mindig ilyenkor szeretem hozzátenni, hogy az adott körülmények között mi az, ami megvalósítható, de eszembe jut talán az is, hogy meghúzzuk a magunk határait. Tehát, hogyha én kizsigerelem magam, és én nem vagyok jól, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy el tudom érni a jólétet a családomban. Ezt van, aki én időnek, hívja, van, aki feltöltődésnek, egyebeknek. És megkülönböztetek kétfélét, hogy nekem fontos, hogy családilag is töltődjünk, akár társas játékkal, vagy közös filmnézéssel, beszélgetésekkel, játékokkal, de hogy én magam, mint egyén, önálló entitás is valahogy. És azt hiszem, hogy ebben a klasszikus ilyen coaching készségek azért sokat tudnak hozni, hogy partnerségben a családdal. És biztos, hogyha én beleadok mindent a családi életembe, akkor elvárhatom azt is, hogy most fél órát, egy órát hadd legyek nyugodtan, hadd eresszek egy nagy kád vizet, és csak nézzek ki a fejemből, vagy nézzem meg a kedvenc Móbor Kriszti videóimat, mert hogy engem az most éppen feltölt. Tehát, hogy határokat meghúzni, de partnerségben, mert sokszor szerintem én nem vagyok ennek a területnek a szakértője, de el tudom képzelni, hogy összeakad az édesanyádban, hogy ők szeretnének maximálisan jó édesanyák lenni, és jó feleségek, meg jó háziasszonyok, meg minden, és emiatt a saját igényeik a háttérbe szorulnak, és egészen addig nyelnek, míg eljön egy olyan pont, amikor az robban. És hogy kikalibrálni azt, hogy hol van az a határvonal, amikor már érzem, hogy ez nekem nem komfortos, és talán egy picit előbb szólni, vagy egy picit előbb kommunikációt kezdeményezni, mielőtt az még robbanna. Vagy ha robbant, akkor pedig nem vádolni magam, hogy most ez így jött ki belőlem, hanem megbeszélni ezt a többiekkel. És ez nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, hogy nagyon sokat kommunikáltok erről a családban, hogy kinek hogy lenne jó, kinek mire van szüksége.
Hát én ezzel nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és tényleg büszke vagyok rá, hogy ma délelőtt is oda tudtam menni a férjemhez, és megmondani, hogy jó, persze mind a ketten azt gondoltuk, hogy belefér, hogy itt van a kicsi, amit a kanadja, de nem fért bele, eléggé elfáradtam, és nagyon nehéz volt, és hogy segítsen abban, hogy ez ne legyen többet, mert ugye annak se jó, igazából a kicsinek sem, mert ingerültebb vagyok, és nekem sem, és tök partner volt abban, hogy segíteni fogja. De ez az kellett, hogy még nyugodtan, hozzá kapcsolódva, és őt megértve, tudjak vele úgy beszélgetni, mint egy partnerrel.
És valahogy az az én megélésem, hogy így Magyarországon, mintha nem lenne kultúrája az ilyen asszertív, direkt kommunikációnak. Hogy valahogy vagy azt éljük meg, hogy a másik bántani akar, még akkor is, hogyha csak egy igényt, egy szükséget mondott el, vagy azt érezzük, hogy bűntudatunk van, hogy nekünk ezt el kéne tudni hordozni, a szánkat szorosan összeszorítva, hogy valahogy így a lónak a hátát nehezen találjuk meg, és ugye sok kísérletezés, és most erre a kísérletezésre van idő. Még egy dolog, ami esetleg segíthet, így, ha felidézzük azt, hogy korábbi járványügyekben, meg karanténok, meg kijárási tilalom idején mit csináltak az emberek, és eszembe jut az, hogy a maga Boccaccionak a Decameronja egy ilyen időszakban született, kb. 651-2 évvel ezelőtt, amikor a nagypestis járvány dúlt Európában, és a firenzei főhősök kivonulnak vidékre, mert hogy a Firenzében a dögvész az pusztít, és 89-en ott vannak egy nagy elhagyatott toszkán vidéki villában, és főznek, jókat esznek, és egymást traktálják a sztoriaikkal. És hogy van ebben valami, most azt figyeltem meg nálunk a családban, hogy egyre jobb minőségű ételeket eszünk, mert több időnk van így főzni, és akkor úgy oda tesszük magunkat, és akkor néha én is kikapom a fakamat a feleségem kezében, hogy kedvem van hozzá, vagy ha olyan az idő, akkor lehet egy picit grillezni, vagy ilyesmi. És hogy azt is, hogy a történeteknek van egy gyógyító ereje. Nem feltétlenül tanácsolom azt, hogy a gyerekekkel Decameront olvasgassunk, de hogy akár mi tanáljuk ki őket, akár mesék, ezek úgy kiragadnak abból, hogy most mit nem lehet, és ilyen párhuzamos valóságokat villantanak fel. És ezek a valóságok gyógyító erejűek tudnak lenni, a tündérmesék meg egyebek, mert az aktuálisból, a bezártságból, a mit nem tudok, mire nincs most képességem, egy egészen más világba juttatnak el, amiről a coaching is szól, ugye, hogy a vágyott jövőt próbáljuk minél színesebben, éresebben leírni, mert ha el se tudjuk képzelni, akkor sokkal kisebb az esélyünk arra, hogy elérjük, mint hogyha el tudjuk azt képzelni szép színesen.
Igen, ez a mese is egy tök jó kapcsolódás. Van még valami, esetleg valami ötleted a kapcsolódásra, ugye a családtagjainkkal?
Kapcsolódás. Az empatikus kérdések talán az nem túl nagy közhely. Hogy vagy, hogy érzed magad, mit szeretnél, mire menne szükséged, minek örülnél most, hogy tudok hozzád kapcsolódni. Vagy így szavak nélkül, ha azt látom, hogy valamiben el van foglalva, odaülök mellé, és nézem egy-két percig, vagy megpróbálok bekapcsolódni. Ha a tankkal játszik, vagy nem tudom, dömperrel, akkor tologatom vele egy kicsit a dömpert. Tehát az ő világába vonódom el, mert sokszor az okozhat konfliktust, hogy én elvárom, hogy amit én fontosnak tartok, legyen az éppen a répapucolás, vagy a, nem tudom, a zsájának a molytalanítása, vagy akármicsoda, megharagszom azért, hogy lán nem segít, nem izé, de hogy meg tudjam tenni azt, hogy ilyen új szövetség kifejezéssel éljek, hogy azt az extra mért földutat megtenni vele, azt a plusz kilométert, és bekapcsolódni a világába, és akármennyire utálom azt a mesét, már nem is tudom mi az, Kati Peti Gergő, vagy nem tudom, volt ilyen, amit nagyon nem szerettünk a feleségemmel, vagy azt a rajzfilmet, picit mellé ülök, és akkor megbeszéljük azt, hogy most a Tom és a Jerry hogy vannak. Tehát, hogy én tegyem meg az első lépést, mert felnőttként nekem van ebben nagyobb felelősségem, és ha én ezt megteszem, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy én ezt el is várhatom tőle, hogy kapcsolódjon hozzám, amikor nekem van arra szükségem.
Meg a megoldás fókuszban ugye van ez a pozitív pletyka.
Ó, igen. Igen, és köszönöm, hogy így feladtad a labdát. az elismerésnek a nyelve. Így vannak olyan pszichológusok, akik azt mondják, hogy talán ez a Maslow piramis óta is, de a piramis nélkül is az egyik legnagyobb igény, hogy elismerve érezze magát az ember. És ezek az apró elismerések, hogyha szokássá válnak, óriási erőforrás jelenthetnek a családban. És a pozitív pletykát is megkülönböztetném, most már így három különböző szinten szoktam róla gondolkodni. Az egyik, vagy hát nem pozitív visszajelzést inkább először, az egyik az, amikor én szimplán megköszönök valamit, és elismerem, az, hogy a segítség volt, köszönöm, hogy hagytál egy kis én időt nekem, stb. A második az, így a belső szinten az indítékokat és a kvalitásokat is megdicséri. Tehát az, hogy te nagyon jó szívű vagy, hogy akkor az utolsó kanál spagettit meghagytad az öcsédnek. Ez milyen klassz. Nem csak megköszönöm, hogy meghagyta, hanem elismerem azt a kvalitást, amit demonstrálódni látok, megnyilvánulni látok benne, vagy hogy azt mondom a feleségemnek, hogy nem csak, hogy jól főzöl, kösz az ételt, hanem, hogy te annyira gondos vagy, hogy mindig kitalálod, és kreatív, hogy számíthatok rád abban, hogy újra és újra valamivel meglepsz, és soha nem unalmas az, amit főzöl, mondjuk, vagy épp ellenkezőleg, hogy pont azt főzöd, amit én szeretek, és hogy ebben érzem azt, hogy van egy odafordulás felém. És ebben érzem a szeretetet, mondjuk. És a harmadik szint, amikor már az illető konkrét fejlesztési céljához ilyen pozitív feltevéseket is meg tudunk fogalmazni, hogy ilyen nagyszerű, kreatív vagy a konyhában. Én kinézem belőled, hogy most, hogy készülsz így a harmadik diplomádra a négy gyerek mellett, ugyanezzel a gondossággal és szorgalommal fogsz felkészülni a vizsgákra. Vagy a gyerkőcnek megdicsérem azt, hogy amilyen szép legóvárat építettél, én látom, hogyha ezt így át tudod ültetni a tanulásba, ekkora gonddal megszerkezte, hát itt olyan ötösök fognak hullani, hogy csak na. Tehát, hogy a jelen cselekvésből megdicsérem a belső kvalitást, és pozitívet. Megszoktuk azt, hogy negatívak. Ha így folytatod, soha nem lesz belőled senki, meg tudom, hasonló dolgokat, és ezt átfordítani egy pozitív környezetbe. De ha pozitív pletykát mondtad, ezek ugye visszajelzések. A pletykának az igazi ereje az, amikor nem az illetőnek mondjuk, hanem az illető háta mögött. És erre próbálunk figyelni a feleségem, mert néha sikerül, néha nem, hogy egymás között beszéljünk jókat a gyermekünkről, amikor ő is kihalhatja. Tehát, hogy észrevetted azt, hogy a Berta milyen jól megrajzolta ezt a rajzházit, és hogy milyen ügyes volt ebben, meg abban. Tehát van valami, nem tudom micsoda, biztos, hogy... vagy feltételezem, hogy agykutató pszichológusok tisztában vannak, de hogy valahogy jobban betalálnak néha azok a mondatok, amiket nem direkt nekünk mondanak, hanem úgymond a hátunk mögött. És hogy érdemes ezzel kísérletezni, akár úgy is, hogy összeül a család, és akkor egy kicsit beszélgetünk valakiről, egy családtagunkról úgy, hogy ő kifordul mondjuk a körből, vagy mintha nem lenne ott, és felsoroljuk egy kicsit a jó tulajdonságait, miért vagyunk neki hálások akár ezen a mai napon is, mit szeretnénk tőle eltanulni, miért vagyunk rá büszkék, hogy ő a családunknak a tagja. Ezek talán feldobhatják az unalmasabb estéket is.
Igen, és így eszembe jut az is, hogy mennyire ismerjük mondjuk a családtagjainkat. Tehát az egy dolog, hogy van önismeretünk, de hogy van emberismeretünk is, ugye, emellett. És most így eszembe jut arra, hogy az én kislányom, tényleg én el is mondtam már neki többször, hogy mennyire büszke vagyok rá, mert ő nagyon társasági. Tehát ő az, hogy egy hét nyaralás után, ha hazajöttünk, elég ajtól, és szó szerint, tehát itt sose felejtjük, ez volt az első mondat, hogy mikor megyünk valahová valakihez. Tehát, hogy ő ennyire, és hogy mondom, neki kéne a társaság, várja is, hogy folyjon mondjuk a tanárral, meg hogy mikor lesz csoportos meeting, meg minden, de ettől függetlenül így próbálom kiemelni, hogy tudom, hogy ő így szenved, hogy így magában kell tanulni, de hogy megcsinálja így is, és hogy ez nála ez egy óriási teljesítmény, és hogy nem kérdezi meg, egyszer sem különben annyira felfogta és elfogadta most ez a helyzet, hogy nem megyünk sehova, és hogy tud alkalmazkodni, de én is próbálom őt megerősíteni abban, hogy amúgy teljesen jól működik, és teljesen természetes, hogy neki mondjuk ez fáj vagy nehéz, mert ő neki ezek fontosak. Míg az introvertált kisfiam meg tökre örül, hogy sehova nem megyünk, de hogy tényleg meglátni azt, hogy micsoda erőfeszítéseket tesz a másik. érdekében, hogy ez az egész rendszer most így, ahogy van, működjön.
És azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú így az egymás közötti viszonyainkban, hogy az apró pozitív változásokat, elmozdulásukat észleljük. Uh-huh. Mert hogyha ezt megtesszük és visszajelezzük az illetőnek, akkor azzal tud igazán felelősséget vállalni az életért, mert látja azt, hogy az elmúlt egy-két évben is ez történt, engem előre vitt, és ezáltal nő az önbizalma, és sokkal inkább úgy tud odaállni az élethez, meg a különböző kihívásokhoz, hogy nekem vannak erőforrásaim, kaptam erre külső megerősítést, bízhatok magamban, mert én meg tudom csinálni. Ha ugye ennek az ellenkezője történik, akkor meg hát másfajta érzések és másfajta meggyőződések lesznek majd így benne.
Van-e még valami, Norbi, ami így a megoldás fókusszal kapcsolatban egy eszedbe jut és hasznos lehet?
Hát talán így a kis lépéseket, ha újra kihangosíthatom, hogy általában úgy működik az agyunk, hogy van, ha jövőről gondolkodunk, akkor látjuk valahol nagyon a távoli jövőt, és el tudjuk azt képzelni, hogy milyenek szeretnénk lenni, milyen körülmények között élni, meg ilyesmi. Általában azt is látjuk, hogy mi az, amit így a közeljövőben, egy-két napon, egy-két héten belül mit tudunk tenni, de a kettő között van egy nagy köd, egy nagy szürkeség, és sokszor ez paralizál bennünket, hogy szeretnénk valahova eljutni. Azt is látjuk, hogy most mit tehetünk érte, esetleg egy-két apróságot, de ez a tejfehér köd, amit nem látjuk, hogy majd hogy jutunk el a céljainkhoz, ez bénítóan tud hatni rán. Ahogy is valaki egyszer azt mondta, azt talán ide kapcsolódik, hogy általában az emberek túlbecsülik azt, amit egy éven belül elérhetnek, és alulbecsülik azt, amit 10 éven belül elérhetnek. Tehát, hogy van ez a szakadék a kettő között, és hogy ilyenkor talán az segít, hogyha családilag, társunkkal, férjünkkel, feleségünkkel, gyerekeinkkel, meg egyedül, leírjuk azt minél részletesebben, hogy mit szeretnénk, összeírjuk azt is, hogy mi az, amit most ezért tudunk tenni, azt megtesszük, és amikor ezt megtettük, akkor világosabb lesz a következő egy-két lépés is. És folyamatosan így ide-oda ugrálni a távolabbi céljaink és a most megtehető feladatok, teendők között, mert egyre inkább szűkülni fog az a mezsgye, amit nem látunk, és a végén, hogyha úgy sikerül, akkor el tudjuk érni ezeket a távolabbi céljainkat is. És talán még egy dolgot mondanék, ami nekem mostanában sokat jelentett, hogy egy dolog, hogy vannak álmaink, külön dolog az, hogy van stratégiánk is arra, hogy hogy érjük el az álmainkat, de akkor tudunk hozzájutni, vagy hozzáférni egy boldogabb élethez, ha ezeket mindig újra és újra összehangoljuk a saját értékeinkkel. Mert lehet, hogy olyanok a céljaink, hogy pár értékünk csorbát szenved menet közben, és akkor az nem lesz olyan jó. Lehet, hogy megvannak a nagy álmaink, és tökéletesen összhangban van az értékeinkkel, hogy nincs mellette stratégia, hogy én mit csináljak azért, hogy ezt el tudjam. És általában úgy vagyunk összerakva, hogy van egy vagy két terület a háromban, de nagyon jók vagyunk, és egy, amiben gyengék. És azt a gyengébet, mondjuk a stratégiát, vagy azt, hogy én merjek célokat kitűzni, vagy azt, hogy én közelebb kerüljek a saját szívemhez, a saját értékrendszeremhez, egy picit felhozzuk, akkor esélyünk nyílik így holisztikusabban tekinteni az életünkre, és egy olyan pályát befutni, ami nekünk is jó, és talán a környezetünkben élő embereknek is.
Ó, ez szerintem egy szuper lezárása.
Jó végszó, jó.
Nagyon-nagyon tetszett, igen, és gondolkodtattál, úgyhogy ezt nagyon magammal viszem ebből a beszélgetésből.
2 hét múlvára vannak még szabad coaching helyek, de nem.
Lesz is coachingunk, ne aggódj, úgyhogy elvárom. Köszönöm szépen, Norbi, a beszélgetést.
Szia, Kriszti, sziasztok, nagyon szívesen.